A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az illetünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Amikor az élet sakmattot ad, ezzel foglalkozunk már néhány hete a veled készülő műsorokban. Arra próbálunk rátekinteni, hogy amikor felnőttként megélünk egy krízist, vesztességet vagy valamilyen fájdalmat, akkor milyen korábbi gyerekkori élményeink aktiválódnak, és ezek milyen jelenkori megoldásokhoz vezethetnek. A krízisre ugyanis előbb-utóbb cselekvő választ adunk, azonban az nem mindegy, hogy miként jutok el a cselekvésig. Négy elemet említettél ebben a folyamatban: az átvett tapasztalatot, a lényeglátó gondolkodást, a döntéshozatalt és a cselekvést. Röviden arra kérlek, hogy idézzük fel az első két elemet. Mi az átvett tapasztalat, és hogyan lehetek lényeglátó a gondolkodásban?
Arról igyekeztünk beszélni, hogy abban a folyamatban, amit ez a négy lépés nagyon jól leír, vagyunk képesek fejlődni, vagyunk képesek növekedni. David Kolb azt mondja erre, hogy létezik a tapasztalati tanulásnak a köre, vagyis nagyon egyszerűen így fogalmazhatnám, min múlik az, hogy valaki az élet tapasztalataiból életbölcsességre jut. Hiszen látunk olyanokat, akik keresztül kasul járják a világot, több kontinensen élnek, sok évtizedet eltöltenek különböző országokban, és nem látjuk rajtuk, hogy bölcsek lettek volna, miközben tapasztalatuk rengeteg van. Sokkal több, mint nekem, vagy neked, vagy bárkiknek, és nem született belőle életbölcsesség. Mások meg ki sem mozdulnak a faluból, és mindenki hozzájuk jár tanácsért. Tehát lehet mondani, hogy szűkösek a tapasztalataik, a világlátásuk, mint a sokkal korlátozottabb volna, a lehetőségeik is, és mégis abból a, mondhatnánk így, hogy kevésből is hatalmas bölcsességre tudtak szert tenni. Ezért David Kolb nyomán próbáltuk megfogalmazni azt, hogy ha bejárjuk a tapasztalati tanulásnak a hatékony körét, vagyis egy lépést sem hagyunk ki, hanem megvan a felfedezés az élményszerű érzékszerveinken, érzéseinken, élményeken alapuló világlátásunk és megélésünk és felfedezésünk, abból fakad aztán az elvonatkoztató gondolkozás, abból következik jó esetben persze a döntés, és a döntésből a cselekvés. Majd pedig a cselekvés révén újabb élményekhez jutunk, történik bennünk, velünk, köztünk valami, amiből aztán megint fölfedezés, rácsodálkozás, és aztán gondolkozás, nem mondom még egyszer a kört. És itt van jelentősége annak, hogy természetesen nem tudunk mindent megélni, de nem is érdemes. Azt szokták ugye mondani, hogy a bölcs ember a más kárán tanul, és a buta vagy ostoba, hát ő sajnos a saját kárán. Az élet nem mindig igazolja ezt a mondást, inkább azt lehetne mondani, hogy a buta ember semmiből se tanul. Se a maga, se a más ember tapasztalataiból. Mondhat neki, akárki, akármit, ő újból és újból neki megy a falnak. A bölcsember legalább a saját tapasztalataiból előbb-utóbb tanul, talán nem rögtön, de legalább másodjára, harmadjára, negyedjére képes abból valamit tanulni. És itt jön be ennek a jelentősége, hogy nem csak saját tapasztalataink vannak, hanem átvett tapasztalataink. Például, hogy rendelkezhetünk történelem szemlélettel. Hogy a múltkoroknak a tapasztalatai kincsét, hogy ne mondjam bölcsességét is átvehetjük. Ez nem azt jelenti, hogy akkor szolgalelkűek lettünk, hogy a kritikus gondolkozásról lemondtunk volna, hogy nem vizsgálódunk eléggé, de megint csak hagyd mondjak egy elég butuska példát, mondjuk, lehet, hogy állandóan kardoskodunk amellett, hogy mi a saját élményeinkből élünk. Nekünk senki nem mondja, majd mi megtapasztaljuk. Rendben van, de azért például a gyilkos galócának a hatását egyikünk se akarja a saját bőrén megtapasztalni. Milyen érdekes, hogy ezt elfogadjuk. Tehát az első gondolat, hogy nagyon is érdemes tapasztalni, még hagy hangsúlyozok valamit épp a sémák miatt, hogy hát a sémák elkezdik korlátozni a megfigyelésünket, az érzékszerveinket, hogy mire figyelünk, hogy egyáltalán mi tudatosul, hogy egyáltalán milyen emlékek jutnak eszünkbe. Tehát tulajdonképpen éppen az lenne a jó, ha képesek lennénk az eredeti, szabad tapasztalásra, mert minél inkább működnek a sémáink, akármilyen furcsán is hangzik, annál süketebbek vagyunk, annál vakabbak vagyunk, nem érezzük az illatokat, nem érezzük az ízeket, pedig ott vannak.
Mert a séma dolgozik bennünk.
Mert a séma meghatározza már azt is, hogy mit vegyek észre, hogy mire figyeljek, hogy mindenki tulajdonít csak jelentőséget, mit nagyítsak föl, mit kicsinyítsek le, és a többi, mondjuk a rosszat nagyítsam föl, azt óriásinak lássam, a kicsit meg se halljam, a jót már is ereztem át magamon, egy pillanatot sem töltök annál az élménynél és tapasztalásnál, hogy azt mondtad, hogy Feri, ezt jól csináltad. Mert én persze azt gondolom, én semmit nem csinálok jól, alkalmatlan vagyok az élethez, tehetségtelen vagyok, hát akkor már engedem is el. Egy kicsit nézel valamit olyat, amit én félreértek, fölnagyítom, belelátom, na már megint elszúrtam, hirtelen fölnagyul bennem valami. Tehát az első, hogy érdemes volna egyáltalán tapasztalni. Gyermeki nyitottsággal, ő is eredetiséggel egyáltalán megélni az életet, meg a világot. Nem csak a sémákon keresztül. És a második, amire te utalást tettél, hogy elég bölcsnek lenni ahhoz, hogy mások tapasztalatából is dolgozzunk. És aztán a második pont pedig ez volt a gondolkozás, de megint csak például a keleti bölcselet a következőt mondja, hogy 5 alapérzésünk van. Nagyon szeretem ezt a felosztást, mert pontosan ugyanazt mondja a keleti bölcselet, mint a nyugati, csak hozzátesz egyet. Mi a 4 alapérzés a nyugati lélektani szakirodalomban? Ezt a 4-et mindig mondjuk, ennél mondanak többet, de ennél kevesebbet soha. Ez a félelem, a harag, a szomorúság és az öröm. És erre a keleti ember látása következőt teszi hozzá, és az 5. a gondolatok partalan csapongása az elmében. Azt mondják erre, ez egy külön érzelmi állapot. És mindannyian ismerjük azt, ahogy rágódunk, ahogy a gondolatok össze-vissza csaponganak bennünk, ahogy tulajdonképpen a gondolatok ráncigálnak, rángatnak minket. És ezért a második gondolat nem arról szól, hogy gondolkodunk, hanem hogy célirányosan, elemző módon képesek vagyunk lényeget megragadóan gondolkodni, összefüggéseket látni, folyamatokat érzékelni, rendszer szinten gondolkozni. Tehát nem a gondolatok partalan csapongása bennünk, mert az lehet, hogy sehova se visz, hanem egy minőségi gondolkozás. Az, ami valóban elsegíthet bennünket a döntésig.
Ott hagytuk abba a múlt héten a beszélgetést, hogy egy-egy kritikus élethelyzetben sokszor nem is ismerjük fel, hogy valójában döntés előtt állunk, és ennek hiányában elkezdhetünk meggondolatlan cselekvési válaszokat adni. Hogyan ismerhetem fel, hogy döntési helyzetben vagyok?
Például, amikor átélem a szabadságnak áldott vagy kegyelmi pillanatait. Ilyet mindenki él át. Egyszer csak lehet, hogy nagyon, szinte csak egy másodperc tört része alatt nagyon világos lesz bennem, hogy most dönthetek. Hogy most csinálhatom másképpen. Mert egyébként mondjuk egy veszekedést, vagy egy konfliktust, vagy valamit rutinszerűen csinálom, tényleg szinte nem is tűnik föl nekem, hogy tulajdonképpen most itt bárhol megakaszthatnék egy folyamatot, vagy dönthetnék, de sosincs így. Hogy mindig, és mindig, és mindig naponta többször fölmerülnek magától. Ezért mondom, hogy kegyelemszerűen nem is dolgozok meg érte, nem ülök le átgondolni valamit, hanem az élet hozza, hogy tulajdonképpen ezt most másképp is csinálhatnám. Például ezeknek a pillanatoknak, helyzeteknek a megbecsülése, mert ezekért semmit nem kellett tennem, ezek egyszerűen csak megjelentek. És ilyen sok van. Vagy a másik, hogy amikor szorult helyzetben vagyok, akkor nem egyszer nem szabadon döntök, hanem a szabadságomért próbálok valamit tenni. És csapongok, és össze-vissza, és valahogy, hogy az egyensúlyomat megtaláljam, hogy megkapaszkodjak, hogy el ne merüljek, és mondhatnánk ezeket. És tulajdonképpen ilyenkor nagyon gyakran nem ismerjük föl, hogy észrevétlenül döntések sorozatát hozzuk az életünkről. És amikor végül kint vagyunk a vízből, vagy megkapaszkodtunk, vagy szilárd talajon állunk, akkor visszanézünk, és azt mondjuk, hát ezért kár volt. Hát most miért ordítottam, és miért vesztem vele össze, most miért voltam hűtlen, most miért? Azért, mert nem volt bennem eléggé tudatos, hogy most is döntök. Fölismerjük azt, hogy mi az, amiben nincs döntésünk. Hogy hova születtünk, hogy ki az apukánk, hogy ki az anyukánk, hogy kisgyerekkorunkban mit kapunk, hogy ilyen értelemben milyen örökségeink vannak, hogy mi mindent történt velünk, és mi mindent tettek meg velünk. Rengeteg mindenben nem dönthetünk. És ezzel együtt milyen hihetetlen világossággal jön elő egyszer csak az, aztán persze már tudatosan is előhozhatjuk ezeket a helyzeteket, hogy de arról dönthetek, hogy haragudni fogok egy életen át Istenre, az életre, a sorsra, kinek mi tetszik, vagy pedig tudatosan hálás vagyok. És ebben az is érdekes, hogy a döntésemmel érzésekről is döntök, amivel kapcsolatban megint csak azt szoktuk mondani, hogy hát most vagy jön, vagy nem. Hát most vagy tetszik nekem, vagy nem. Vagy örülök, vagy nem. Vagy hálás vagyok, vagy nem. És ez nem így van. Hiszen képes lehetek éppenséggel az érzelmi intelligenciával, az érzelmeknek a kultúrájával nagyon is fölerősíteni érzéseket, elidőzni érzéseknél, meghívni érzéseket, elmélyíteni érzéseket, visszaemlékezni érzésekre, érzelmekre, tudatosítani. Hát ez sokkal több minden van a kezünkben. Tulajdonképpen az egész életünkről újból és újból döntéseket tudunk hozni. Akkor is, ha mindig van egy rész, amiben nem hozhatunk döntéseket.
Utaltál már a szabadságra az imént, és az előadásodon is egy nagyon lényeges fogalom volt ez a cselekvéssel kapcsolatban, hiszen eljutottunk a negyedik pontig, ez pedig a cselekvési válasz a krízisre, a fájdalomra, a veszteségre. De tudok vajon egy krízisben valóban szabadon cselekedni?
A szabadságunk sosem teljes, de kisebb-nagyobb mértékben mégiscsak jelen van, vagy megdolgozhatunk érte. És itt kapcsolódhatunk a döntéshez, hogy amikor nem tudom még pontosan eldönteni, hogy mit, hogyan akarok, mert még bizonytalan, akkor hozhatok döntést arról, hogy egy bizonytalanságban hogyan akarok cselekedni. Hadd hozzak rögtön egy konkrét példát. Hát nem egyszer jönnek hozzám férjek, feleségek, házaspárok, és azt mondják, elbizonytalanodtunk. Nem tudjuk, hogy szeretjük-e még egymást, hogy oly sok mindenben nem tudjuk megkapni, vagy megadni azt egymásnak, amire oly nagyon érezzük a vágyat és a késztetést, hogy az nekünk fontos lenne, mi szeretnénk boldogok lenni. És hogyha ők ezt mondják, hogy Feri, tulajdonképpen ezt most nem tudjuk eldönteni, akkor például ilyenkor nagyon nagy jelentősége van, hogy elkezdjünk arról beszélgetni, hogy létezik olyan, hogy valamit most nem tudok eldönteni, de akkor hogy fogok élni? Ha mit fogok csinálni? Akkor tartsuk tiszteletben azt, hogy ők azt mondják, hogy ezt nem tudjuk eldönteni. De akkor egy csomó mindent ne csináljunk, még mielőtt ezt eldöntöttük volna. Hát például nem tudom eldönteni. Rendben van. De ha nem tudom eldönteni, akkor ne kezdjek el keresgélni egy harmadik szemét. Ha például akkor elkezdhetünk egy pszichoterápiát, vagy egy párterápiát, azért, hogy világos legyen, hogy tulajdonképpen hogy is vagyok ezzel. Mert ha úgy egyébként elkezdek sodródni, és azt mondani, hogy hát nem tudom, hogy lesz, de nem is tudom, hogy vagyok. Hát néha így érzem, néha úgy, néha mintha benne lennék még, néha már meg mintha nem, néha még éreznék valamit, néha nem. És akkor ilyenkor észrevétlen döntések sorozatában elkezdek olyan dolgokat tenni, ami aztán hát az elég hamar, most így mondom, sarkosan készhelyzetek elé állít. Azok se készhelyzetek, csak akkor kiderül, hogy már most nem arról fogok dönteni, hanem egészen másról.
Szabad cselekvés és szabadságért cselekvés. Mi a különbség a kettő között? Erről is szó volt az előadásodon.
Igen, tulajdonképpen ezt a gondolatot próbálom most körbe járni, hogy van, hogy azt éljük meg, hogy egyszerűen nem nincs meg annak a tapasztalata vagy élménye, hogy elég szabad lennék. Képzeljünk el mondjuk egy alkoholbeteg szemét, vagy miután mindannyiunkat jellemez kisebb-nagyobb mértékben a függőség, vagyis hogy a szabadságunkat már korlátozó módon kapcsolódunk és tartunk viszonyt a függőségeink tárgyával, hogy ezért mekkora jelentősége van annak, hogy fölismerjük, hogy mi az, amit megtehetek azért, hogy majd megjelenjen bennem az a szabadság, amiben képes leszek egy életre szóló döntést hozni. Például nem mindegy, hogy valaki mondjuk egy alkohol elvonó helyen 5 hónapig küzd és dolgozik azért, hogy ne igyon, azért, hogy megszülethessék annak a szabadsága benne, hogy eldöntse életre szólóan, hogy nem iszik, vagy hogy ez alatt a mondjuk 4 hónap alatt minden este súlyos részegre issza magát, és reggel remegő kézzel nyúl a felesér, még mielőtt fölkelne az ágyból. Mind a két helyzetben, mind a két személy mondhatja, hogy még nem érzem magam elég szabadnak és kompetensnek, hogy eldöntsem, hogy életre szólóan iszok-e vagy nem. Hát csak az egyik így él, a másik úgy. Az egyiknek ilyen életvitele van, a másiknak meg olyan. És az egyáltalán nem mindegy, hogy ki mit tesz addig, ameddig azt nem mondja, hogy most átéltem azt, hogy szabad vagyok.
Sokszor összetévesztjük a szabadságot a függetlenséggel. Ez is az előadásodon hangzott el. Hogyan ismerhetem fel, hogy most éppen melyik az, amelyikre szükségem lenne, és melyik az, amelyikért küzdök?
Igen, több-kevesebb szabadsággal mindig rendelkezünk. És kétségkívül, hogy minél inkább bent vagyunk emberi kapcsolatainkban, annál inkább kölcsönösen, tudatosan és szabadon döntünk kisebb-nagyobb függések mellett. Hát hiszen egy férj igenis függ a feleségétől, de ez nem függőség, hanem függ tőle. És a feleség függ a férjétől, és a gyerekek függenek a szüleiktől. Ez mit jelent? Hogy a kapcsolatnak a belső logikája az, hogy teret engedünk magunkban egy másik személynek vagy személyeknek, átadunk magunkból valamit, beengedünk egy másik szemét, és engedjük, hogy hasson ránk. Hogy ilyen értelemben meghatározóvá legyen a mi életünkben. Mert ha beengedek valakit, és ott vagyunk a meghittségben például, akkor még ki is szolgáltatom magam, akkor nyitottá teszem magam, a szónak átvitt értelmében lemesztelenítem magam, tehát sebezhetővé is leszek. Hát persze, hogy ilyenkor függünk egymástól. Hát persze, hogy nem csak, hogy számít nekem, hanem hat rám majd az, hogy mit mondasz, hogy mit cselekszel, hogy nézel rám, hogy viszonyulsz hozzám. Hogy milyen tekintettel, megbecsüléssel, vagy esetleg megvetéssel közeledsz-e hozzám, amikor a gyöngeségemben vagyok éppen. Hát ezekben a helyzetekben nyilvánvalóan kölcsönösen függünk egymástól, és miközben kölcsönösen függünk egymástól, két dologról érdemes nagyon beszélni. Az egyik, hogy szabadon dönthettünk arról, hogy kölcsönösen függünk-e egymástól, és miközben kölcsönösen függünk egymástól, a közben sem veszítjük el a szabadságunkat. Hogy ezzel a szabadsággal ebben a kölcsönös függésben hogyan is élünk? Tehát a kölcsönös függés egyáltalán nincs az emberi természet ellen, azt nem rombolja le, azt nem kell belőlünk kigyógyítani. Az a társas természetünknek velejárója. És ezért, amikor valaki szabad akar lenni, de ezt összetéveszti a függetlenséggel, akkor ő le fogja szakítani magát az emberi viszonyokról. Akkor a társas viszonyokban is tulajdonképpen szabad akar lenni, de nem jó helyen keresgél, ezért megpróbál mindenféle szálat elvágni, amiben ő azt éli meg, hogy hát most hatott rám a másik, vagy most kiszolgáltatott vagyok, vagy most éppenséggel, amit teszel, az nekem valamilyen érzéseket hoz majd, és azt én ezt nem akarom. Én nem akarok mondjuk így függeni tőled. Hát rendben van, de hogyha minden függést kiiktatunk azért, mert szabadok akarunk lenni, hát akkor ez egy teljesen tévirány. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy kapcsolatban éppen, hogy arról döntünk, hogy nem leszünk függetlenek, de szabadok leszünk. És amikor valaki a szabadságát függetlenségként értelmezi, akkor tulajdonképpen maga is meglepődhet azon, hogy már nincsenek bensőséges, kölcsönös, egymásért felelősséget vállaló viszonyai, de tulajdonképpen még mindig nincsen jól. Tehát nagyon büszke lehet a függetlenségére, de általában nem a szabadság élményét éljük meg ilyenkor, hanem azt érezzük, hogy egyedül maradtunk.
Egy optimális egyensúlyt találni az apró függések elfogadása és a szabadság megélése között, ez lenne a cél?
Ezt nem egyensúlynak látom. Mert sokkal inkább arról van szó, hogy fönntartjuk és megéljük, és egy folyamatként van bennünk meg a szabadság. Tehát amikor a függéseknek odaadjuk magunkat, akkor sosem arról van szó, hogy a szabadságunkból kevesebb lesz, ugye akkor így lenne egy egyensúly.
Hanem azzal együtt.
Hát azzal együtt. Hát így van. Tehát amikor megengedem, ugye hát most is mi beszélgetünk. Hát persze, hogy hatunk egymásra, de egy kicsit se érzem azt, hogy elvesztettem volna a szabadságom. És mondjuk kérdezné valamit, amire nem akarok válaszolni, hát akkor a szabadságom teljességével tudnám azt mondani, hogy erre nem akarok válaszolni. Vagy hogy nem tudok válaszolni. Hát olyan is lehetséges, hát miért tudnék mindenre válaszolni? Te nem érezném kínosnak, vagy nem gondolnám azt, hogy mekkora blama az, hogy valamire nem tudok válaszolni, mert a szabadságom megvan. Ezért ezek nem így vannak egymással, mint hogyha kiegészítő igazságok lennének, és hogy az egyikből sok van, akkor a másikból törvényszerűen kevesebb van. Nem, szerencsére ebben nem így vagyunk, hanem növekedhet bennünk a szabadság, és ezzel együtt, pontosan ezzel együtt, minél szabadabb vagyok, annál inkább megengedhetem neked, hogy te olyan legyél, amilyen vagy. Ezért nem kell téged állandóan korlátoznom azért, hogy magamat megvédjem, hanem bőven elégséges mindig szabadon éppen annyi nemet mondani, vagy határt tartani, vagy kifejeznem azt, hogy nekem valami ez nem esik jól, vagy nem hat rám jól, amennyire tényleg szükségem van. Tehát éppen fordítva, azt mondhatnánk, hogy egyszerre növekedik a szabadság, és egyszerre növekedik az, hogy nagyon-nagyon sok mindenben megengedhetem a világnak azt, hogy hasson rám, mert közben az önazonosságomat nem veszítem el.
Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk a Teljességre hangolva műsorában. Adásunk végén a technikai munkatárs Biksa Levente nevében is megköszönöm figyelmüket. Elköszön a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.